Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elfogadhatatlan és felháborító, hogy Ukrajna ismét a Magyarországra vezető kőolajvezetéket támadta Oroszországban, aminek következtében leállt a szállítás hazánk irányába, írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. A tárcavezető arról számolt be az orosz energiaügyi miniszter helyettessel folytatott telefonos egyeztetést követően, hogy a szakemberek igyekeznek a lehető leggyorsabban helyreállítani a vezeték üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen transzformátorállomást, de egyelőre nem tudják megmondani, mikor tud újraindulni a szállítás. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn visszaszólt ukrán kollégájának a közösségi oldalon, miután Andrii Sibiha a Barátság kőolajvezetéket ért ukrán támadást követően arra szólította fel a magyar felet, hogy ne Kijevbe, hanem Moszkvába küldje a panaszait, közölte a minisztérium a távirat irodával. Hétfőre virradóra ukrán dróntámadás érte az oroszországi Nyikolszkoje mellett található szivattyú állomást, és ezért reggel leállt a szállítás a hazánk ellátásában kulcsfontosságú barátságkőolajvezetéken. A szakemberek azóta folyamatosan dolgoznak a tranzit helyreállításán. Szijjártó Péter arról számolt be, hogy ukrán hivatali partnere nekiugrott a legfrissebb X-posztjában. Azt írta, reklamáljak az oroszoknál, a kolléga figyelmét valahogy elkerülték a tények, húzta alá. Első tény, Oroszország évtizedek óta szállítja a kőolajat Magyarországra a barátságvezetéken. Ez Magyarország érdeke. Második tény, Ukrajna ezt a vezetéket támadja, s az ukrán támadások miatt rendszeresen leáll a kőolaj szállítása. Ez ellentétes Magyarország érdekével, tette hozzá. A szakma nem B-terv, hanem hivatás, hangsúlyozta a kulturális és innovációs miniszter budapesti sajtótájékoztatóján. Hankó Balázs kiemelte, a szakma szervezés küldetés és elköteleződés, ami a nemzet gazdaságát és a fiatalok családját erősíti. A miniszter bejelentette, hogy a héten két Európai Uniós támogatású program indul el, amelyek az egyénre szabott pályaorientációt és a végzettség nélküli iskola elhagyás csökkentését célozzák. Az egyik a hátrányos helyzetben lévő fiatalok szakmaszerzését támogatja, összesen 23 milliárd forint értékben, a másik pedig egy pályaorientációs program, amelynek keretében összességében 6,6 milliárd forint forrást biztosítanak egyénre szabott pályaorientációs, pályatanácsadási és karriertanácsadási szolgáltatások nyújtására, ismertette a tárcavezető. Egyre több településen van bölcsőde, folyamatos az új férőhelyek létrehozása, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna adásában. Koncz Zsófia elmondta, 2010-től két fő irányra, a munkára és a családokra koncentrál a kormány. Hozzátette, a kisgyermeket vállaló családoknak a bölcsődei hálózat kiépítésével tudnak a legtöbbet segíteni. Emlékeztetett rá, hogy 2010-ben mindössze 326 településen volt bölcsőde, ma pedig már 1242 településen működik ez az intézmény. Minden nyáron mintegy 15 ezer anyaországi, külhoni és a nagyvilágban élő magyar fiatalnak szervez ifjúsági táborokat a Rákóczi Szövetség, amellyel 2023-ban kötött együttműködési megállapodást a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. A partnerség keretében a Bűvös Völgyek médiaértés oktatói az idei szezonban is médiatudatossági foglalkozásokkal színesítették a Sátoraljóújhelyen nyaraló fiatalok programját, közölte a hatóság kommunikációs igazgatósága a távirat irodával. A közlemény szerint a Rákóczi tábor és rendezvényközpontban megtartott edukatív workshopok elsődleges célja az volt, hogy a diákok játékos, szórakoztató feladatokon keresztül szerezzenek olyan ismereteket, amelyek segítik őket a mindennapi médiakörnyezet biztonságos és felelős használatában. Végül az időjárásról. A gomoly felhők összeesnek, ezt követően derült, a Dunántúl egyes részein fátyolfelhős lesz az ég, csapadék nem alakul ki. Az északi a szél hajnalra mérséklődik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 16 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebbre, míg a vízpartok mentén és a nagyvárosok belterületein enyhébb reggelre számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 26 és 32 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Hétfői adásunk tartalmából. Csak akkor vagyunk Krisztus teste, ha egyetlen testté válunk. Leó pápa homíliája. Legyünk mindig Krisztus hűséges és bátor tanúi. A Szent Atya úrangyala imája és felhívása a népek közjava álljon az első helyen a tárgyalások során. Leó pápa első digitális találkozóját novemberben tartja fiatal amerikai katolikusokkal. A Szent Atya távirata az Amazónia konferenciának. Ige hirdetés, egyenlő bánásmód, teremtésvédelem. Csak akkor vagyunk Krisztus teste, ha egyetlen testté válunk. Leó pápa homíliája. Vasárnap délelőtt 14. Leó pápa a Castel Gandolfo közelében fekvő Albano város Szűz Mária kerektemplomába szentmisét mutatott be, amelyen jelen voltak az egyházmegyei Caritas által támogatott szegények, hajléktalanok. A Szent Atya gyalog érkezett a kegyhelyre, ahol a papok, a hívek és a Caritas munkatársai, valamint a helyi szegények az egyházmegye befogadó központjainak lakói várták. A Szent Atya néhány kilométert tett meg autóval a Castel Gandolfótól a közeli városig, ahol Vincenzo Viva albánai püspök és a város polgármestere fogadták. Kedves testvérek, öröm, hogy együtt vagyunk, és még mélyebb örömet ajándékoz nekünk a vasárnapi szentmise bemutatása, kezdte homíliáját Leó pápa. Ha már az is ajándék, hogy ma együtt lehetünk, és mint valódi fivérek és nővérek, legyőzve a távolságot egymás szemébe nézhetünk, akkor még nagyobb ajándék az, hogy az Úrban legyőzzük a halált. Jézus legyőzte a halált, a vasárnap az ő napja, a feltámadás napja, és mi már most elkezdjük vele együtt legyőzni a halált. Mutatott rá a Szent Atya, majd megjegyezte, hogy mindannyian néha kisebb, néha nagyobb fáradtsággal és félelemmel érkezünk a templomba, ahol azonban már is kevésbé vagyunk magányosok. Együtt vagyunk, és velünk van Krisztus igéje és teste. Így szívünk egy olyan életben részesül, amely túlmutat a halálon. A Szentlélek a feltámadás lelke az, aki ezt megvalósítja közöttünk és bennünk csöndesen vasárnapról vasárnapra, napról napra. Egy ősi szentélyben vagyunk, amelynek falai átölelnek bennünket, folytatta homíliáját Leó pápa. Az albánói Szűz Mária kerek templom, a Santa Maria della Rotonda kör alakja, csak úgy, mint a Szent Péter tér és egyéb régi és új templomok, azt az érzést keltik bennünk, hogy Isten az ölébe fogadott bennünket. A templom, mint minden emberi valóság, kívülről szögletesnek tűnhet. Amikor azonban átlépjük küszöbét és befogadásra találunk, megnyilvánul előttünk Isten valósága. Akkor szegénységünk, sebezhetőségünk és főleg azok a kudarcaink, amelyek miatt lebecsülhetnek és elítélhetnek minket, és néha mi magunk is lebecsüljük és elítéljük magunkat, végre befogadást nyernek Isten gyengéd erejében, amely egy éles szögletek nélküli, feltétel nélküli szeretet. Mária, Jézus anyja, számunkra Isten anyaságának jele és erővételezése. Máriában anya egyházzá válunk, amely nem egy világi hatalom, hanem a szeretet erényével hoz létre és teremt újjá. Utalással az évközi 20. vasárnap evangéliumi szakaszára Leó pápa megállapította, hogy talán meglepően hatott ránk Jézus szava, hiszen mi a békét keressük és ezt hallottuk, azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Mondom nektek nem azt, hanem ellenkezést. Mi szinte válaszolhatnak neki, hogyan, uram, te is? Már így is túl sok a megosztottság. Nem éppen te mondtad az utolsó vacsorán, hogy békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek? Igen, válaszolhatna nekünk az Úr, én vagyok az. De emlékezzetek arra, hogy azon az estén, az én utolsó estémen a békére utalva hozzátettem. Én nem úgy adom nektek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne is szorongjon, idézett János evangéliumából Leó pápa, majd így fordult a hívekhez. Kedves barátaim, a világ hozzászoktat minket ahhoz, hogy a békét kényelemmel, a jót a nyugalommal cseréljük fel. Ezért, hogy eljöjjön közénk az ő békéje, Isten salómja, Jézusnak így kellett szólnia, azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön, mennyire szeretném, ha már föllobbanna. Az evangélium előre jelzi, hogy saját családtagjaink és még barátaink is megosztottak lehetnek ebben a kérdésben, mondta a Szentatya. Lehet, hogy valaki majd azt tanácsolja nekünk, hogy ne kockáztassunk, kíméljük meg magunkat, mert az a fontos, hogy nyugodtak legyünk, és mások nem érdemlik meg, hogy szeressük őket. Jézus azonban bátran belemerült a mi emberségünkbe.
Il battesimo di cui parla.
A keresztség, amiről Jézus beszél, a kereszt keresztsége, egy teljes alámerülés a kockázatokba, amellyel a szeretet jár, tanította szentbeszédében Leó pápa. Áldozáskor ezzel az ő merész ajándékával tápláljuk magunkat. A Szent Mise táplálja azt a döntésünket, hogy többé már ne önmagunkért éljünk, a döntést, hogy tüzet hozzunk a világba. Ez nem a fegyverek tüze, és nem a másokat megsemmisítő szavak tüze, hanem a szeretet tüze, amely leereszkedik és szolgál, amely a közömbösséggel, a gondoskodást, az erőszakkal pedig a szerítséget állítja szembe. A jóság tüze, amely nem kerül annyiba, mint a fegyverkezés, hanem ingyenesen megújítja a világot. Költséggel járhat a félreértés, gúnyolódás, sőt, üldözés, de nincs nagyobb béke, mint amikor magunkban hordozzuk a szeretet tüzének a lángját.
La sua fiamma.
Leó pápa homíliájában ezután köszönetét fejezte ki Vincenzo Viva püspöknek és mindenkinek, akik az albanói egyházmegyében elkötelezték magukat, hogy elvigyék a szeretet tüzét. Arra bátorította őket, hogy ne tegyenek különbséget a között, aki segít és akinek segítenek, a között, aki úgy tűnik, hogy ad, és aki úgy tűnik, hogy kap. A között, aki szegénynek látszik, és aki úgy érzi, hogy felkínálhatja másoknak idejét, tudását, segítségét. Mi az Úr egyháza vagyunk, a szegények egyháza, mindannyian értékesek, mindegyikünk Isten egyedüli igéjének hordozója. Mindenki ajándék a másik számára. Döntsük le a falakat, hangzott a pápa felhívása. Hálájáról biztosította mindazokat, akik a keresztény közösségben arra törekednek, hogy megkönnyítsék a különböző származású, gazdasági, pszichológiai és érzelmi helyzeti emberek közötti találkozást. Csak akkor vagyunk Krisztus teste, Isten egyháza, ha egyetlen testé válunk, amelyben a leggyengébb is teljes méltósággal vesz részt. Ez akkor következik be, amikor a tűz, amelyet Jézus hozott el nekünk, elégeti az előítéleteket, az elővigyázatosságot, a félelmet, amelyek még mindig a társadalom peremére szorítják mindazokat, akik Krisztus szegénységét viselik saját történetükben. Ne zárjuk ki az Urat templomainkból, otthonainkból és életünkből. Ehelyett engedjük, hogy belépjen a szegények közé, és akkor mi is megbékélünk majd a saját szegénységünkkel, amelytől félünk, és amelyet tagadunk, amikor minden áron a nyugalmat és a biztonságot keressük.
Interceda per noi la Vergine Maria.
Járjon közben értünk Szűz Mária, aki hallotta, hogy fiára, Jézusra, az istenfélő aksímeon, mint az ellentmondás jelére mutatott. Táruljanak fel szívünk gondolatai, és a Szentlélek tüze tegyen minket már nem kőszívűvé, hanem húsvér szívűvé. Fohászkodott 14. Leó pápa, kérve az albanói kerektemplom Szűz Máriáját, hogy imádkozzon értünk. Legyünk mindig Krisztus hűséges és bátor tanúi. Leó pápa úrangyala imája. Az albanói délelőtti szentmisét követően a pápa a Castel Gandolfoi apostoli palota kapujából imádkozta el a déli úrangyalai imádságot. Előtte mondott beszédében arra buzdított, hogy mindig maradjunk hűek az igazsághoz, a szeretetben. A vasárnapi evangéliumi szakaszt elemezve megállapította, hogy egy kihívás jelentő szövegről van szó, amelyben Jézus erőteljes képekkel és nagy nyíltsággal azt mondja tanítványainak, hogy küldetése és egyben követői küldetése is nem rózsás,
non è tutta rose e fiori,
hanem ellentmondás jele. Az Úr így előre jelzi, hogy mivel kell majd szembenéznie, amikor Jeruzsálemben ellenségesen fogadják, letartóztatják, kigúnyolják, megverik, keresztre feszítik, amikor elutasítják a szeretetről és az igazságosságról szóló üzenetét, amikor a nép vezetői kegyetlenül válaszolnak prédikációjára. Egyébként sok olyan közösség, amelyekhez Lukács evangélista fordult írásaival, ugyanezeket tapasztalta, jegyezte meg a pápa. Utalt az apostolok cselekedeteire, miszerint békés közösségek voltak, amelyek arra törekedtek, hogy korlátaikkal együtt a lehető legjobban megéljék a mester szeretet szolgálatának üzenetét, és mégis üldöztetés szenvedtek. Mindez arra emlékeztet bennünket, hogy a jó nem mindig talán pozitív fogadtatást, mert olykor szépsége bosszantja azokat, akik nem fogadják el. Aki jót cselekszik, az végül kemény ellenállásba ütközik, erőszakot és jogtalanságot is el kell szenvednie. Ára van annak, hogy az igazságnak megfelelően cselekedjünk, mert vannak a világban, akik a hazugságot választják, és az ördög, ezt kihasználva, gyakran próbálkozik, hogy megakadályozza jó cselekedeteit, mutatott rá a pápa. Jézus azonban arra hív minket, hogy az ő segítségével ne igazodjunk ehhez a szemlélethez, hanem folytassuk jó cselekedeteinket a saját javunkra és mindenki, még a szenvedést okozók javára is. Az erőszakra ne válaszoljunk bosszúval, hanem maradjunk hűek az igazsághoz a szeretetben.
Ma rimanere fedeli alla verità nella carità.
Erről tesznek tanúságot a vértanúk, akik vérüket ontják a hitért, de mi is, más körülmények között és eltérő módon tudjuk követni példájukat, tanította pápa. Gondoljunk például, milyen árat kell fizetnie egy jó szülőnek, ha egészséges alapelvek szerint akarja nevelni a gyerekeit. Előbb vagy utóbb nevet kell mondania, néha ki kell javítania őket, és ez szenvedés okoz majd számára. Ugyanez vonatkozik egy tanárra, aki helyesen akarja oktatni diákjait, egy szakemberre, egy szerzetesre, egy politikusra, akik őszintén akarják betölteni küldetésüket, és mindenkire, aki arra törekszik, hogy következetesen gyakorolja felelősségeit az evangélium tanítása szerint. Antiókiai Szent Ignác ezzel kapcsolatban, miközben Róma felé tartott, ahol vértanúságot szenvedett el, ezt írta a város keresztényeinek. Nem akarom, hogy az emberek előtt legyetek kedvesek, hanem Isten előtt, és hozzátette. Számomra szebb Jézus Krisztusban meghalni, mint uralkodni a föld határáig. idézte a virtonú püspököt Leó pápa, majd ezekkel a szavakkal zárta beszédét.
Maria, Regina dei Martiri.
Kérjük együtt Szűz Máriát, a virtonú királynőjét, segítsen nekünk, hogy minden körülmények között fia hűséges és bátor tanúi lehessünk, és nyújtsunk támaszt azoknak a testvéreinknek, akik ma a hitük miatt szenvednek.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Az urangyala elimádkozása után Leó pápa köszöntötte a Castel Gandolfói apostoli palota előtti szabadságtéren összegyűlt híveket. Imáikat kérte a háború megszüntetéséért és a béke előmozdításáért. A Szent Atya mindenek előtt közösségét fejezte ki Pakisztán, India és Nepál lakosságának, akiket heves ábízzel sújtottak az elmúlt héten. A Szent Atya imádkozik az áldozatokért és családtagjaikért, valamint mindazokért, akik emiatt a katasztrófa miatt szenvednek. Leó pápa ezután imára buzdított, hogy sikeresek legyenek a háborúk megszüntetését és a béke előmozdítását célzó erőfeszítések. Imádkozunk azért, hogy a tárgyalások során mindig a népek közjava álljon az első helyen.
14. Leó pápa első digitális találkozóját novemberben tartja a fiatal amerikai katolikusokkal. 14. Leó pápa várhatóan egy 45 perces élő párbeszéd során szól az Egyesült Államok katolikus ifjúsági mozgalmaiból érkező 15 ezer regisztrált 14 és 18 év közötti fiatalhoz. A Szentszék sajtóirodája és a Nemzeti Katolikus Ifjúság Pasztorációs Szövetség a Boldogságos Szűz Mária mennybevételének ünnepén bejelentette, hogy a rendezvényt a Boldogságos Szűzanya oltalmára bízzák. Az esemény a Szent Atya első digitális találkozója lesz a fiatalokkal a Nemzeti Katolikus Ifjúsági Konferencia keretében, amelyre november 21-én pénteken New Yorki idő szerint délelőtt 4:11-kor, magyar idő szerint délután 4:05-kor kerül sor. A 2025-ös Nemzeti Katolikus Ifjúsági Konferencia több ezer katolikus fiatalt, pasztorációvezetőt, papot és önkéntest gyűjt össze az ország minden tájáról háromnapos imádságra, képzésre, közösségépítésre és ünneplésre Indianapolisban. A Szent Atya közvetlenül is kapcsolatba kerül több fiatallal, akiket kiválasztanak, hogy Leó pápával beszélgethessenek az EWTN katolikus televízió által közvetített ülés során. Az élő párbeszéd tükrözi majd az egyház törődését és aggodalmát a hangjuk, tapasztalataik és reményeik iránt. A sajtóközlemény hangsúlyozza, hogy az esemény a több millió fiatallal folytatott reményteli találkozásokra épít, amelyet a pápa vezetett mind online, az első digitális influencerek jubileumán, mind személyesen a nemrégiben Rómában megrendezett fiatalok szentévi zarándoklatán. Nelson Perez, filadelfiai érsek, aki a Nemzeti Katolikus Ifjúság Pasztorációs Szövetség püspöki tanácsadója és igazgatósági tagja is, örömét fejezte ki a rendezvény miatt. A Szent Atya döntése, hogy így módon találkozik az amerikai fiatalokkal, a katolikus fiatalokhoz fűződő közelségének kifejeződése, nyilatkozta Perez érsek.
Leó pápa távirata az Amazonia konferenciának. Igehirdetés, egyenlő bánásmód, teremtésvédelem. A Szent Atya hétfőn táviratot küldött a kolumbiai Bogotában folyó Amazonia egyházi konferenciának, amelynek a résztvevő püspökeit arra kérte, hogy mindenkinek hirdessék az evangéliumot, bánjanak egyenlően az ott élő népekkel és törődjenek a közös otthonnal. Leó pápa Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával augusztus 18-án hétfőn táviratot küldött a Bogotában ülésező Amazonia egyházi konferenciára, amelynek elnöke Pedro Barreto perui bíboros. A Szent Atya megköszöni a 17-től 20-áig tartó konferencia részvevőinek az egyház legfőbb javát szolgáló erőfeszítéseit, amelyet a szeretett amazoniai térség hívei érdekében tesznek. Tartsák szem előtt az Amazonia szinódus tanítását a meghallgatásról és az egyházban betöltött összes hivatások részvételéről a közös munkában. Leó pápa főként három egymással összefüggő lelkipásztori szempontot ajánl megfontolásra. az egyház küldetése, hogy az evangéliumot minden embernek hirdesse, a térségben élő népek egyenlő és méltányos kezelése, és végül a közös otthon gondozása. Elengedhetetlen, hogy Jézus Krisztust, aki az egész teremtés foglalata, tisztán és nagy szeretettel hirdessék Amazónia lakosai közt, így kötelezve el magukat arra, hogy az örömhíri friss és tiszta kenyerét, valamint az eukarisztia mennyei táplálékát nyújtsák nekik, ami ugyanis az egyetlen módja annak, hogy valóban Isten népe és Krisztus teste legyenek. Végül Leó pápa tábirata szerint jogunk és kötelességünk, hogy gondoskodjunk arról a házról, amelyet az Atya István ránk bízott, mint gondos sáfárokra, hogy senki el ne pusztítsa azokat a természeti kincseket, amelyek a teremtő jóságáról és szépségéről tanúskodnak, másfelől senki ne legyen rabszolgája a természetnek, de ne is imádja ezeket a teremtett dolgokat, amiket azért kaptunk, hogy elérjük életünk célját. Ezekkel a kérésekkel adja végig Leó pápa szívből apostoli áldását a bogotai Amazónia egyházi konferencia püspökeire és a lelkipásztori gondjaikra bízott hívekre. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató, a kafarnaumi százados történetéről és Szent Bernadettről beszélget az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! A mai adásunkban a hit és az emberiség történeteiről lesz szó. Az első részben kafarnaumi százados történetét elevenítjük fel, aki Jézusban nem csak a nagy tanítót, hanem a megváltót ismerte fel. Az ő hitvallása olyan erőteljes volt, hogy szavai a mai napig visszhangoznak minden szentmisében. Ezt követően Bernadett történetéről lesz szó. Egy egyszerű, de mélyen hívő, francia lány életét mutatjuk be, aki Lourdesban találkozott a szűzanyával. Megismerjük, hogyan változtatta meg ez a csodás találkozás Bernadett életét, és hogyan vált Lourdes a világ egyik legfontosabb zarándokhelyévé. Két különböző kor és helyszín. Mégis ugyanaz az üzenet. A hit csodákra képes, ha szívből fakad. Akkor el is kezdeném, kedves gyerekek, ezt a történelmi kort, amiben most játszódik ez a történet. Júdea és római birodalomról van szó Jézus idejében. A Jézus korabeli Júdea és Galilea a római birodalom fennhatósága alatt állt. A birodalom terjeszkedése egészen a közel-keletig elért, ahol politikai és vallási feszültségek uralkodtak. A rómaiak helytartókat, például Poncius Pilátust küldtek az elfoglalt területekre. Adót szedtek és biztosították a birodalom rendjét. A katonai ellenőrzést római légiók és helyi katonái egységek tartották fent. Fontos volt ebben az időben a századosok szerepe. Kérlek szépen, Tamás, olvasd fel, hogy kik voltak a századosok.
A római hadseregben a százados parancsonként irányított 100 katonát. Fontos szerepük volt a rend fenntartásában és a katonák kiképzésében. A századosok megbízható tapasztalt katonák voltak, akik magas rangjuk ellenére szoros kapcsolatban álltak embereikkel.
Kafarnaum Jézus szolgálatának központja volt.
Kafarnaum egy forgalmas halászfalu volt a galileai tengerpartján. Stratégiai fekvésének köszönhetően fontos kereskedelmi és katonai központként működött. Jézus gyakran tartózkodott itt, több csodáját is ebben a városban vitte véghez. Kafarnaumban található Péter háza is, amely a hagyomány szerint az egyik legfontosabb keresztény zarándok hely lett.
Tehát Kafarnaum egy város volt, Péternek a városa, és Jézus sokszor tartózkodott itt Kafarnaumban. Ugye a múlt órán megismertük a 12 apostolt, kérlek szépen benneteket, hogy valamelyikőtök mondja el a 12 apostolt. Janka.
Péter volt az első, őt követte András, Jakab, János, Fülöp, Beltalan és Tamás. Jakab, Máté, Tádé, Simon és Karióti Júdás, így nevezi őket sorban a Szentírás.
Nagyon jó, köszönöm szépen. Péter volt az első, ugye? És hogy mi volt az ő jelképe? Ki emlékszik, a múlt héten tanultuk, Ákos?
Kulcs.
Így van. A mennyország kulcsai az ő kezében vannak. Kafarnaumban élt Péter, és oda ment sokszor Jézus is. A kafarnaumi százados és Jézus találkozása. A történet szerint a századosnak volt egy szolgája, aki halálos betegséggel küzdött, és nagy begyben tartotta őt. A százados hallott Jézus csodatetteiről, és bár pogány római volt, mély tiszteletet érzett iránta. Kérlek benneteket, hogy olvassuk fel a történetet a könyvünkből.
Egy leprás ember meggyógyítása után Jézus Kafarnaum városába érkezett. Egy százados ment oda hozzá, és kérlelni kezdte. Uram, a szolgám a házamban fekszik bénán, és rettenetesen kínlódik. Megyek és meggyógyítom. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul a szolgám.
Folytasd akkor, Sári.
Mert ha én is azt mondom egy katonának, menj, akkor elmegy. Egy másiknak, gyere, akkor odajön. Egy harmadiknak, tedd ezt, akkor megteszi. Jézus igen elcsodálkozott a százados szavaim. Bizony, mondom nektek, Izraelben nem találtam ekkora hitet senkinél. Menj és legyen úgy, ahogyan hitted. Szolgálja még abban az órában meggyógyult.
A történet szerint a századosnak volt egy szolgája, aki halálos betegséggel küzdött, és nagy begyben tartotta őt. A százados hallott Jézus csodatetteiről, és pogány római volt, mély tiszteletet érzett iránta. Ezért a százados a helyi zsidó véneket küldte Jézushoz, hogy kérjék meg, gyógyítsa meg a szolgát. A vének közvetítették a százados kérését, és hangsúlyozták, hogy a százados méltó arra, hogy Jézus segítsen neki, mivel szerette a zsidó népet, és még egy zsinagógát is építetett nekik. Ezért Jézus elindult a százados háza felé, de a százados eléje ment, és ezt mondta. Mit mondott Tamás?
Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul az én szolgám.
Így van. Ugyanezt a mondatot mikor szoktuk még hallani? Ákos.
A Szentmisén.
Így van, a Szentmisében. Nagyon ügyes vagy. A százados rendkívüli hitről tett tanúbizonyságot. Megértette Jézus hatalmát anélkül, hogy személyes ellenlétére lett volna szükség. Jézus csodálattal mondta a körülötte levőknek. Bizony, mondom nektek, még Izraelben sem találtam ekkora hitet. Ezután a szolga abban az órában meggyógyult. Mi volt a tanúság szerintetek ebben a történetben, Ákos?
Hogy bízni kell Jézusba.
Így van, nagyon fontos. A százados szerintetek hit Jézusban, Tamás?
Igen.
Így van, pedig római katona volt, és csak hallotta, hogy gyógyító csodákat tesz Jézus, és hit benne, és nem mert ő maga elmenni, de üzent, és aztán Jézus el akart menni az ő házába. de akkor eléje sietett, és azt mondta, hogy...
Uram, nem vagyok méltó, hogy hallinkomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
Igen, most azt mondtad, amit a templomba szoktunk mondani, úgy mondta, hogy meggyógyul az én szolgám. A százados példája arra tanít, hogy az igazi hit nem a származástól, vagy a vallási hovatartozástól függ, hanem a szív hozzáállásától. Isten mindenki számára nyitott. Jézus nem utasította el a pogány római századost, hanem készséggel teljesítette a kérését. És nagyon fontos volt még a szó ereje. A százados megértette, hogy Jézus szava önmagában is elegendő a gyógyuláshoz. A kafarnaumi százados szavai ma is jelen vannak a katolikus szentmisében, amikor a hívek ezt mondják.
Uram, nem vagyok méltó, hogy hallékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
Mit jelentett szerinted ez a mondat?
Ez a mondat az alázat és a hit szimbóluma lett. A liturgia során a hívek az eukarisztia fogadása előtt mondják ki, jelezve, hogy tisztában vannak saját méltatlanságukkal, de ugyanakkor bíznak Isten irgalmában és Jézus szavának erejében.
Így van. Azért szoktunk így meghajolni, és akkor ide tesszük a kezünket a mellünkre, és mondjuk, hogy nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Szeretnélek benneteket hívni egy igaz-hamis játékra. Döntsd el a következő állításokról, hogy igaz-e vagy hamis. A kafarnaumi századosról lesz először szó. Kérlek, Kamilla, olvasd az első kettő kérdést, és akkor megmondjuk rá, hogy igaz-e vagy hamis.
Első kérdés. Nem gondoskodott a szolgájáról.
Tamara?
Hamis.
Így van, köszönöm. Tovább.
Második. Féltette a szolgáját.
Simon?
Igaz.
Így van. Harmadikat olvassa Tomi.
Jézusnak is parancsolt.
A százados parancsolt Jézusnak, Tamás?
Hamis.
Hamis, így van, nem parancsolt. Még egyet, Sári, légy szíves, olvas.
Kíváncsi volt Jézusra.
Léna?
Igaz.
Így van, kíváncsi volt Jézusra. Tovább folytatja Tomi.
Alázatos volt, elismerte, hogy Jézus hatalmasabb nála.
Simon?
Igaz.
Nagyon jó. Következőt mondja még Tomi.
Nagyobbnak tartotta magát Jézusnál.
Léna?
Hamis.
Így van. Köszönöm szépen.
Hit Jézus szavának erejében.
Igaz vagy hamis? Tamás?
Igaz.
Nagyon jó. Következő Jézusra vonatkozik. Kérlek szépen olvassa nekem, Léna.
Lenézte a pogányokat.
Igaz vagy hamis? Ákos?
Hamis.
Így van. Következőt olvassa még Léna.
Szóba állt a pogányokkal is.
Sári?
Igaz.
Készségesen segített a századosnak.
Jézus segített a századosnak, Tamás?
Igaz.
Igen, nagyon jó, még egyet.
Kérte a századost, hogy először térjen meg.
Léna?
Hamis.
Igen.
Hajlandó lett volna elmenni hozzá.
Janka?
Igaz.
Így van, el akart menni a házába. Nagyon ügyesek vagytok. Tovább, még egyet, Ákos, légy szíves, olvas.
Elcsodálkozott a százados hitén.
Simon?
Igaz.
Nagyon jó.
Megígérte, hogy egyszer majd meggyógyítja a szolgát.
Igaz vagy hamis? Léna?
Hamis, mert azonnal meggyógyította.
Így van, tehát nem várt. Abban a pillanatban, amikor kimondta otthon, aki otthon maradt a beteggel, már tudtam mondani neki, amikor hazament a százados, hogy abban a pillanatban meggyógyult a szolga.
Meggyógyította a szolgát.
Igaz vagy nem igaz? Janka?
Igaz.
Így van, meggyógyította a szolgát. Milyen szerepet töltött be a kafarnaumi százados a római hadseregben, Ákoska?
A százados, centurió, 100 katonát irányító parancsnok volt.
Miért tartotta magát méltatlannak arra, hogy Jézus házába lépjen? Gréti.
Alázatból és abból a felismerésből, hogy Jézus szavának személyes jelenlét nélkül is ereje van.
Hol található Kafarnaum, és miért volt fontos Jézus szolgálatában?
Sári. A galileai tenger partján fekvő város, amely Jézus szolgálatának egyik központja volt, számos csodatett és tanítás helyszíne.
Mikor hangzik el a Szentmisén a kafarnaumi százados híres mondata, Léna?
Áldozás előtt.
Nagyon jó. Tehát összefoglalva akkor a százados hite nagyon fontos volt, nem csak a pogányokat hívta Jézus, hanem a zsidókat is, pontosan ezt a pogány századost is megérintette Jézusban való hite és alázata. És a katonáknak parancsolt, nagy vagyona lehetett ennek a kafarnaumi századosnak, és mégis elismerte Jézus isteni erejét. Emellett azzal is tisztában volt, hogy ő mire nem képes. Ezért fordult Jézushoz, és kérése után Jézus is rácsodálkozott a hitére. Szubiru Szent Bernadett élete. Szubiru Bernadett 1844. január 7-én született a franciaországi Lourdesban. A múlt órán már egy kicsit beszéltem róla, hogy február 11-én van a lourdi jelenés. És ennek a Bernadettnek egy szegény, de vallásos családban lévő kislánynak jelent meg a szűzanya. Édesapja egykor molnárként dolgozott, de anyagi helyzetük egyre romlott. Bernadett gyermekkora tele volt nélkülözéssel és betegséggel. Asztmás rohamai gyakran gyötörték. Annak ellenére, hogy szegény környezetben nevelkedett, Bernadett mindig mély hitről tett tanúságot. Nem volt különösebben művelt, nem tudott rendesen írni és olvasni. Mégis Isten különleges választottja lett. Tehát 1858-ban, február 11-én Bernadett és két testvére a Massabeli barlang közelében fát gyűjtött a tüzeléshez. Ekkor történt az első jelenés. Egy fehér ruhába öltözött, szépséges hölgy jelent meg Bernadett előtt. A jelenés közben a szűzanya rózsafűzért imádkozott. 18 jelenésben jelent meg Bernadettnek a szűzanya. Ez volt az első. Összesen 18 alkalommal találkozott Bernadett a szűzanyával. A jelenések során a szűzanya több üzenetet adott. Először nem ismerte föl, és imádkozott, elővette a rózsafűzérét, Bernadett is, és nem gondolta, hogy a szűzanya az. Aztán a következő többi jelenésekben megkérdezte őt, hogy ki vagy te. Az egyik legfontosabb jelenés március 25-én történt, amikor Bernadett megkérdezte a szűzanya nevét, és ő így válaszolt. Én vagyok a szeplőtelen fogantatás. A megtérés és az ima fontossága, ezt hangsúlyozta a szűzanya, kérte, hogy imádkozzatok a bűnösök megtéréséért. Aztán azt is kérte, hogy böjtöljenek, és végezzenek bűnbánatot. Aztán azt mondta Bernadettnek, hogy a földön kaparjon egy kicsit a kezével, kaparjon a földön, és akkor ott forrás víz fog fakadni. És képzeljétek el, én voltam Lourdesban, mikor kislány voltam, és láttam ezt a forrás vizét, mert tényleg valójában ebből utána egy csodatevő forrás lett, és az egyik jelenésekor kérte, hogy ásson a földbe, és akkor fakadt a híres forrás, amely most is gyógyulásokat hoz a mai napig. Nagyon sokan ide elmennek Zarándok útra, és megfürdenek, megmártóznak, úgy szoktuk mondani, hogy megmártóznak a lurdi vízben. Ez a kifejezés, hogy én vagyok a szeplőtelen fogantatás, rendkívül jelentős, hiszen alig néhány évvel korábban, 1854-ben hirdette ki az egyház Mária szeplőtelen fogantatásának dogmáját. Bernadett nem értette az elhangzott szavakat, de pontosan megjegyezte és továbbította a helyi papnak, aki felismerte a kijelentés jelentőségét. A masszabeli barlang ma a világ egyik legnagyobb keresztény zarándokhelye. Lourdesban évente milliók keresnek lelki és testi gyógyulást. A barlang forrásának vizét sokan gyógyító erejűnek tartják. A zarándoklatok során kiemelt szerepe van a rózsafűzélt imádkozásának. Képzeljétek el, amikor én ott voltam, ugye egy busszal voltunk ott, egy nagy zarándok busszal, 45-en, és kiválasztottak engem, hogy magyarul én mondjam a rózsafűzért. És 50 nyelven, mert ugye 50 üdvözlégy Mária van, összesen 53 a rózsafűzérben, és magyarul én mondhattam, kétszer is rám került a sor, hogy magyarul mondjam. Ott felállítottak bennünket mindenféle nemzetiségűt, olaszt, franciát, magyart, spanyolt, románt, több nemzetiségű, vagy éppen fiatal felnőttet, aki merte mondani a mikrofonba, és közben a zarándokok lent a ilyen nagy téren, olyan, mint itt a bazilika előtt van egy tér, ott is Lourdesban van egy nagy tér a templom előtt, és ott gyertyás felvonulás volt, és én pedig fent a lépcsőn irányító segítségével a mikrofonban volt egy hölgy, aki végig ment, és mindig mondta, hogy éppen ki fogja mondani. Amikor érem került a sor, ugye én magyarul mondtam az üdvözlégy Máriát. És a szüleim, meg a magyar zarándoktársaim mind ugye hallották, hogy most magyarul mondja a Rita. Tehát ezt jegyezzük meg, hogy február 11-én volt az első jelenés. Júni 16-án fejeződött be az utolsó jelenés Bernadettnek. Na most szeretnélek benneteket megkérdezni, hogy hány éves volt ez a Bernadett, mikor megjelent neki a szűzanya?
14.
Mit mondott a szűzanya, hogy mit imádkozzanak az emberek? Mit kért? Tamás?
Üdvözlégy Máriát. Igen. És a rózsafűzért.
Így van, a rózsafűzér imádságot minél többször imádkozzák. Nagyon jó, köszönöm. Mit kért még a szűzanya? Léna?
Bejtöljenek.
Így van, köszönöm szépen. Tehát február 11-e a betegek világnapja is lett, mégpedig II. János Pál pápa azt kérte 1992-ben, hogy ezt az ünnepet, ezt a napot a betegek világnapjának szenteljék. És ilyenkor sokszor gondolunk, vagy ezekben a hetekben a betegekre, és elmegyünk mondjuk meglátogatni, vagy bevásárolni, és kedves ismerősünknek, akit szeretnénk felvidítani a betegségében. Kérlek benneteket, hogy imádkozzuk el a betegekért ezt az imát, a szűzanya kérését. Ima a betegekért, betegek anyja.
Betegek anyja, Szűz Mária, virrasz a földkerekség minden betegének ágya mellett. Azoké mellett, akik ebben az órában veszítik el eszméletüket és meghalnak.
Akiknek nincs semmi reményük a gyógyulásra, akik fájdalmukba sírnak és jajgatnak, akiket senki sem ápol, mert nincs rá pénzük, akik menni szeretnének, de nyugton kell feküdniük, akiknek pihenni kellene, de a szükség a munkára kényszeríti őket.
Akik a hosszú éjszakákat álmatlanul nyitott szemmel töltik, akiket betegségben közben még családjuk gondjai is nyomasztanak, akiknek végleg le kell mondaniuk terveikről, akik nem hisznek a túlvilágban, akik Isten ellen zúgulódnak, akik nem tudják, hogy Krisztus őértük is szenvedett. Ámen.
A jelenések után Bernadett számos kihívással nézett szemben. Egyesek kételkedtek benne, mások hírességként kezelték. Az alázatos lány azonban elvonult a világ elől, és belépett a Növerszig Szent Gildar kolostorba, ahol szerzetesként élt. Egész életét csendes imádságban és szenvedésben töltötte. 1879-ben 35 évesen hunyt el. Holtteste csodás módon éppen maradt, és ma is látható a Növerszi kolostorban.
Nagyon jó.
Tanulságok Szent Bernadett életéből. Az alázat nagyon fontos volt Bernadett életében. Bernadett sosem kérkedett a jelenésekkel, és mindig szerény maradt. A második az engedelmesség. Készséggel fogadta el a szűzanya üzenetét, és hűségesen továbbította azt. A harmadik az életében volt a hűség, egész életében Isten akaratát kereste, még a szenvedések közepette is. Ugye mondtam az előbb, fiatalon meghalt, 35 évesen, gondoljátok el, milyen fiatal volt, és mégis hűséges maradt a jó Istenhez, meg a szűzanyához. Tehát Szent Bernadett a gyermekek példája is. Érdemes megállni egy pillanatra és elgondolkozni azon, hogy miért pont egy egyszerű, szegény falusi kislányt, Bernadett lett az, aki a szűzanya jelenésének tanúja lehetett. Bernadett mindössze 14 éves volt, amikor a Lourdi barlangnál a szűzanya megjelent neki. Nem volt kiemelkedően tanult, sőt nem is tudott írni, sem olvasni, de szívében kitlakozott. Ez a történet különösen fontos lehet számotokra, kedves gyerekek, mert emlékeztet arra, hogy Isten nem a külsőségeket nézi, hanem a szívet. Bernadett példája arra tanít, hogy a gyerekek hite, szeretete és nyitottsága épp oly értékes lehet, mint a felnőtteké. A történelem során több más szent is gyermekként kapott fontos isteni üzenetet. Gondoljunk csak az ószövetségi történetünkben tanult gyermekekre. Tamás, mondj egyet, légy
szíves. Sámuel.
Így van, nagyon ügyes vagy. Sámuelt is megszólította az Isten kiskorába. És még, Janka, légy szíves, mondjál még.
Dávid.
Így van, Dávid is kicsi volt, és megszólította őt az Isten. Bernadett története arra bátorít bennünket, hogy merjünk tiszta szívvel és hittel élni, és meghallani Isten üzenetét, ha hozzánk szól. Kérdezlek benneteket, hány éves volt Bernadett, amikor az első jelenés történt? Léna.
14.
Így van, köszönöm. Melyik barlangnál jelent meg a szűzanya, és hol? Melyik országban? Tamás?
Massabeli barlang, Franciaországban.
Nagyon jó. Milyen mondattal mutatkozott be a szűzanya Bernadettnek? Sári?
Én vagyok a szeplőtelen fogantatás.
Így van. Melyik napon tartjuk a lurdesi jelenés emléknapját és a betegek világnapját? Tamara.
Február 11.
A kafarnaumi százados és Bernadett történetében nagyon fontos volt a hit, az alázat. A mai adásunk végéhez érkeztünk. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. A kafarnaumi százados és Szent Bernadett történeteinek megismerésében. Mindkét példa arra tanít minket, hogy a hit nem a körülményeink, hanem a szívünk állapota szerint bontakozik ki. Legyen előttünk Bernadett alázata és hűsége, aki a szűzanya hívására válaszolt, és kövessük a kafarnaumi százados példáját, aki szívből hit Jézus gyógyító erejében. Kérlek benneteket, hogy zárjuk adásunkat egy közös imával, egy kedves ima a szűzanyához. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Most segíts meg, Mária,
ó írjam a szűzanya,
keserdést a hónap bajnak,
eloszlatni van hatalmad,
hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, ő imáit gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anyánk vagy. Most segíts meg, Mária,
ó irgalmas szűzanya.
Ámen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsórita hitoktató beszélgetett tanítványaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként Düma a három testőr című írásának 42. részét hallgathatják meg, majd beszélgetést hallanak Herrera Acasio Luidimar Jászberényi káplánnal. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től egészségügyi műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban a Balaton átúszásról, a testmozgás fontosságáról hallanak, majd megismerhetik az ápolást támogató rendszert, amelyet már az EGRI kórházban is bevezettek. 3:05-kor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben elsőként beszámolunk arról, hogy az EGRI Ciszter templomban dicsőítő ima alkalma tartott a Szent II. János pápa karizmatikus közösség. A Városvárodi Ménesgazdaság idén hivatalos borai közé választotta az EKKE akadémiai birtok borát, majd szó lesz arról is, hogy elismerte Varga Béla atya papi szolgálatát a Borsodabói Zemplén vármegyei önkormányzat. 16:00-tól zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berecz Renáta, Birincsik Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andra, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Varga Ildikó és Vosvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!
Elégedetten mondom magamnak, van elég vagyonod, eltart sok évig. Pihenj hát meg. Egyél, igyál, élvezd az életet. De Isten így szól hozzá, esztelen. Még az éjjel számon kérik lelkedet. Olvasom a Lukács evangéliumban. Szép dolog egymásnak jó reggelt és jó napot kívánni. Még sohasem hallottam, hogy valaki a másiknak rossz napot kívánt volna, legalábbis szóban. De mire is gondolok, amikor másoknak jó reggelt és jó napot kívánok? Arra, hogy a nap a másik számára valóban jó legyen. Legyen telítve jó gondolatokkal, jó szavakkal és jó tettekkel. Akkor magától is értékessé válik. Én szívből kívánom ezt, de a másiknak hozzá kell járulnia, hogy valóban jó napja legyen. Másoknak nyújtson boldogságot az, aki maga boldog akar lenni. De tegyük ezt feltűnés nélkül. Annyira feltűnés nélkül, mintha saját magunk lenne a megajándékozott. Sok várakozás van az életben. Várhatunk ideges türelmetlenségben, de nyugodt imában is. A várakozást nem kerülhetjük el, az idő sem így, sem úgy nem rövidül meg, mi azonban tökéletesedhetünk általa. Uram, add, hogy megértsem, minden túlszárnyaló érték az, hogy Isten az embert gyermekének nevezi, és az ember Istent atyának szólíthatja.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem. lelkesen, bátrabban szólanom. Midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra.